más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Egy emlékkel kezdem. Nagyon régi, 2002-ben ülünk az egyik szerkesztőségben a Magyar Televízióban, akkor még a régiben, és egy kolléganővel beszélgetünk, és szóba került mindenféle munkaügyi dolog, és megemlítettem, hogy hát a szakszervezetek lehetnének erősebbek, és erre rám néz a kolléganő, 2002-ben mondom, nagyon nagy szemek, és miért? Magyarországon még maradtak szakszervezetek? És akkor egy pillanat elgondolkodtam, hogy ő hülye, vagy én vagyok hülye, hogy én gondolom úgy komolyan, hogy vannak szakszervezetek, és ő pedig a realitást közvetíti azzal, hogy ő nem érzékeli ebben az országban, már mondom 2002-ben, hogy lennének szakszervezetek. Nagyon nagy és nagyon nehéz örökséggel küzd a magyar szakszervezeti mozgalom, és ez most azért fontos téma szerintem, mert úgy, hogy a magyar ellenzéki jobboldallal szemben álló baloldali pártok évek óta el vannak magukkal foglalva, és nem is olyan régen itt ebben a másrészt című műsorban arról beszélgettünk, hogy mi van a magyar munkásosztálya. Ugye a munkásosztály fogalmát ki kell tágítanunk, nem csak az ipari munkásságról van szó, hanem állami alkalmazottak, versenyszférában dolgozó alkalmazottak egész tömegeiről, ki képviseli őket. Fel tudna nőni a magyar szakszervezeti mozgalom olyan erőssé, mint például Németországban, vagy Franciaországban, ahol, hogyha egy iparágban baj van, és sztrájkolnak, akkor kint vannak az utcán. Magyarországon legfeljebb ülnek az üzemben, meg az irodában, és nézik egymást. Szóval van miről beszélni, ez lesz ma a témánk.
Más részről. Az első vendég.
Bábel Balázs, a Vasa szakszervezet alelnöke. Régen találkoztunk. Igen. Szervusz Balázs. Szervusz. Fiatal szakszervezeti vezető vagy, miközben a hátad mögött egy nagyon-nagyon nagy tradícióval bíró szakszervezet áll, és én nem csak a Kádár korszak szakszervezeti mozgalmára idézője. Gondolok, hanem ugye a szakszervezetek szociáldemokrata időszakban való megalakulásáig nyúlik ez vissza. Tehát nektek még lenne valami olyan hagyomány, ami az erőt fel lehetne mutatni. Én gondolom, hogy elsősorban arról tudsz beszélni, hogy a mai magyar törvények, elsősorban a Fidesz által módosított munkaügyi és egyéb törvények gúzsba kötöttek benneteket teljesen?
Hát igen, köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Igen, a hagyományunk az elég komoly, tehát ugye ez a 19. század második felére nyúlik vissza a magyar szakszervezeti mozgalom, és a Vasas már akkor megalakult. És hát sokan kötik össze a Magyarországon, de egyébként az egész Kelet-Közép-Európában ezzel a második világháborútól a rendszerváltásig tartó időszakkal a szakszervezeteket, de hát előtte már egy 80-90 évet egyébként működtek ezek a szervezetek. De a jelenleg az egyik problémánk szerintem az a második világháború utáni időszaknak az öröksége, amit a mai napig egyébként nem igazán tudtunk szerintem levetni, tehát ez a szolgáltató modell, illetve a zárt ajtók mögött alkudozó és nem mozgalmi jellegű szakszervezeti hagyomány, amit szerintem
jövünk a mai. A szocialista rendszer kihúzta a szakszervezetek lába alul a talajt azzal, hogy egy központi kormányzat, amely ráadásul a munkásosztály nevében kormányoz, ez is idézőjelben van, a szakszervezetek szükségszerűen alárendelt, kiszolgáló szerepet töltöttek be elsősorban.
Hát így van.
Maradt a kommunista szombat, a kirándulás, meg a színházjegy.
Pontosan is. Ugye gyakorlatilag a szabadidő ellenőrzésének az egyik módja is volt. A szakszervezet, és hát nehéz úgy sztrájkolni, hogyha elvileg a tiéd a gyár, ugye, ami volt akkor a szlogán. De ez az egyik része a hagyomány, tehát hogy azért, hogyha azt keressük, hogy a magyar szakszervezetek miért nem kellően sikeresek is láthatók, akkor azért magunkkal kell kezdjük szerintem, és ez az a része, hogy ebből a mai napig nem tudtunk kitörni. És megvan a szakszervezeteknél szerintem a mai napig, és ezt határozottan tudom állítani a mi esetünkben, megvan a szakmai része. Tehát nagyon jó munkavédelmi szakemberek dolgoznak a szakszervezeteknél, nagyon jó elkötelezett jogászok, közgazdászok. Ugye ezt elkötelezettség nélkül nem is nagyon lehet csinálni. Tehát ez a része, ez a lába, ez megvan. A másik lába, a mozgalmi jelleg, hogy meg tudjuk szólítani az embereket, ez a része szerintem hiányzik. És a másik két tényező, amit én látok, az egyfelől nyilván a szocializmus olyan szempontból sem múlt el nyomtalanul, hogy individualizálta a társadalmat. Tehát azt sugallta, hogy mindenki inkább a saját dolgával törődjön, oldja meg magának, ha kell, akkor okosban oldja meg, de oldja meg. és nem volt támogatva a közösségi megmozdulás egy-egy ügyekért, illetve a társadalmi csoportok egymás mellett való kiállása sem volt akkor támogatva. A harmadik lába pedig hát az is elkerülhetetlen, ez nyilván a jelen politikai helyzet, amikor nem csak, hogy nem semleges mondjuk a politika, meg a törvényhozás, hanem inkább ellenséges a szakszervezetek.
Most ide akartam én is kanyarodni, hogy azért a Fidesz potenciálisan veszélyt látott a szakszervezeti mozgalomban, bármennyire is gyenge volt, bármennyire is az érdekérvényesítésben rengeteg korlátja volt, mert olyan törvényeket hozott, hogy még gyengébb legyen, tehát ő tartott a Fidesz rendszere attól, hogy ez egyszer csak fel tud kelni, és országos sztrájkot tudna szervezni, ezért szépen visszaszorította a sztrájkjoggal, annak módosításával, stb. A működési lehetőségeket. Ebből már tényleg nagyon nehéz kijönni. Mi kéne hozzá?
Hát igen, ez a része nyilván ez az, ami nem módosíthatatlan. Tehát Magyarországon hajlandóak vagyunk úgy tekinteni egyébként a törvényekre, mondjuk a munkatörvénykönyvére, mint a gravitációra, tehát ilyen fizikai adottság, ami van, és akkor ezzel együtt kell élni. Tehát ezek módosíthatók, de jelenleg az tényleg probléma, hogy a szakszervezetek a magánszférában, tehát az iparban például be vannak szorítva a munkahelyekre. Tehát nincs, tehát amikor sztrájkolunk, a szó szerint be vagyunk szorítva a gyár területére, míg Nyugat-Európában a gyáron kívül van a sztrájk, tehát láthatóak az emberek, ott oda jönnek a város lakossága, a család, stb., és ők is együtt szolidarítanak. Nálunk ezt kifejezetten tiltott, tehát a munkahelyen kell lenni, amikor az ember sztrájkol. A másik probléma, hogy ugye, ami szintén gyakorlatilag meg lett szüntetve, az az ágazati megállapodások, mert ez is egy olyan szituáció, ahol láthatók lennénk, ahol megszólítanánk azokat is, akik az ágazatban dolgoznak, de még nincs náluk szakszervezet, nem szakszervezeti tagok, hiszen róluk is tárgyal olyankor a szakszervezet, amikor ágazatról tárgyal. Az ő minimális feltételéket is ott alakítjuk ki.
Feltételezni, hogy vannak fiatalabb hallgatóink, magyarázzuk el az ágazatot, tehát van mondjuk egy munkaterület, egy exakt munkaterület vasas, tehát vasipar, hozzá kapcsolódó egyéb ipari üzemek, egyenként mindenütt van valamilyen szakszervezet, alapszervezet, és ezt összefogja egy ágazati nagy szervezet, amitől azt várja az ember, hogy ennek már akár országos ereje is lehet.
Pontosan. Hát ugye
a Salgótarjántól Pécsig, ott különböző ide tartozó gyárakban dolgozókat össze lehet fogni, és azt mondani, hogy gyerekek, holnap álljunk le, mert alacsony a bér, meg ez, meg igen. Az. De nem megy.
Nem, mert nem egyszerre tárgyalunk értük, hanem 80 különböző helyen. Egyesével, és ráadásul időben elcsúsztatva. Tehát az ágazati megállapodásnak akkor az is megvan az az ereje, hogy ott egyszerre tárgyalunk mindenkinek a béréről.
És ezt a jogot vett el a Fidesz.
A jog megvan, de a jog megvan, tehát ugye ágazati párbeszéd bizottságok, ahol ilyet lehetne kötni, az létezik, de a munkáltatók minimálisan sem érdekeltek ebben, a legnagyobb munkáltatók nem érdekeltek ebben, hiszen nincs olyan, mondjuk mondom azt a túlóra. Tehát, hogyha benne lenne a törvény, hogy túlóráról csak és kizárólag ágazati megállapodásban lehet megállapodni, akkor sietne az asztalhoz az összes autógyár, meg a legnagyobb mindegyik beszállítók, hogy akkor állapodjunk meg a túlórában, mert az nekik fontos. De ilyen semmi nincs, tehát mindenről meg lehet állapodni munkai szinten, és minél nagyobb egy munkáltató, neki annál egyszerűbb mondjuk lobbizni, hogy módosítsák a törvényeket, és akkor teljesen ki van hagyva az összes többi munkáltató, meg a szakszervezet, vagy pedig ott helyben a szakszervezettel, akkor én megállapodok magammal.
Le vagyok maradva, és akkor segíts nekem. Egy multinacionális cégnél, egy külföldi tulajdonban levő cégnél, egy magántulajdonban levő cégnél bárki bizonyos feltételekkel alakíthat szakszervezetet, mert láttam, hogy egyes cégek nem hajlandók megengedni, és akkor oda kell menni a ágazati elnöknek, és harcolni, és azt mondja, hogy nem, hát ilyen volt a Suzuki éveken keresztül.
Így van, ez sőt évtizedeken keresztül. Aha,
tehát akkor a törvény nem kötelezi a munkaadót bizonyos feltételek mellett, hogy kell engednie szakszervezeti.
De a jogszabály az kötelezi, tehát kötelezi? Az alaptörvényben lévő jogunk az, hogy szakszervezetet létrehozhassunk, és szakszervezeti taggá váljunk.
Hogy tagadhatja meg ezt egy cég?
Úgy, hogy a törvény utána viszont nem védi meg azt a munkavállalót, akit emiatt hátrányért.
Néhány hónappal ezelőtt valakit kirúgtak, aki meg akarta a helyé. Be is gyűjtött az aláírás, de kirakták az utcára.
Így van, tehát egyébként azért nekem, de ez nyilván egy ritkább eset, hogy ez a nagyon drasztikus, amikor konkrétan elbocsátják azt, aki szakszervezetet akar létrehozni, de így is túl gyakori, és a törvény az igazából nem áll a munkavállaló mellé, sőt, Igazából, ugye mondjuk, hogyha valakit jogellenesen elbocsátanak, akkor ő bírósághoz fordulhat, ami nyilván egy költséges dolog, nagyon-nagyon-nagyon sokáig el tud húzódni, évekig el tud húzódni egy ilyen ügy, és ami szerintem a legfelháborítóbb ebben, amit szerintem kevesen tudnak, hogyha én pert indítok a volt munkáltatóm ellen, akkor nekem abból a pillanatban már kötelező mondjuk állást keresnem, tehát bejelentkeznem a hivatalhoz, és elfogadni, amit ők kiközvetítenek nekem állást, illetve nekem a bíróság előtt is igazolnom kell, hogy én folyamatosan állást keresek, és attól a pillanattól, hogy elhelyezkedek, már attól a pillanattól nem vagyok jogosult kártérítésre. Tehát maximum egy évnyi bért, tehát a törvény is maximum egy évnyi bért ír jóvá, hogy
ezt
maximum
lesz, annyira... Mert nem így volt,
maximum egy évnyi bérért harcolhatok, egy évnyi béremért, de ha már elhelyezkedtem, akkor maximum a különbözetért, ha az új helyen kevesebbet keresek. Tehát nekem kártérítés, tehát nekem kötelezettségem enyhíteni a munkáltatók kárát, aki engem jogellenesen elbocsájtott.
Egészen abszurd. De nem kellett volna ennek talán így lennie, hogyha arra gondolunk vissza, hogy a rendszerváltás előtti években megkezdődött egy csomó mozgás. Például az érdekérvényesítésnek a jegyében a szakszervezetek leváltak a akkori MSOS-ről, új független szakszervezetek kezdtek megalakulni, és akkor úgy nézett ki, hogy na, akkor a piacgazdasággal és a demokráciával együtt eljön itt is a nyugati szakszervezeti mozgalmakhoz hasonlóan a munkavállalók erős, hathatós érdekképviselete, hogy ez miért nem lett, vagy volt és mi lett belőle, szerintem folytassuk innen, jó? Egy új vendégnek a bevonásával.
Más részről. A második vendég
Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője. Szia!
Szia!
Köszöntelek a stúdióban. 1988 az alakulás,
így
ugye?
Van.
Ezt beszéltük az előbb, mert én már elfelejtettem. Így és van. Akkor több TDVS, tudomásdolgozók, független szakszervezetek, jöttek létre új szakszervezetek. Te is a körül kerülsz kapcsolatba ezzel az egész mozgalommal.
Így van, én 90.
Nem erre számítottál, hogy ennyire elgyengíthető ez a szakszervezeti forma, a politika ennyire kőkeményen kordába tudja majd tartani. Mi a hőskorszak? Meddig szerinted?
Hát én egy kicsit máshogy viszonyultam ehhez a témához, mert én eleve mondjuk a szakszervezeti mozgalomnak, mint fiatal tanár nem igazán voltam híve, mert nem láttam abban semmiféle eredményt, semmiféle benefitet, hogy én most ugye miért is fizessek szakszervezeti tagdíjat, tehát én ilyen nagyon elutasító fiatal voltam, még a szótól is irtóztam.
Hoppá, ehhez képest?
Halál komoly. És hát ehhez képest volt egy kollektív szerződés, és felvetés a munkahelyemen, ahol hát világosan kiderült, hogy nincs mese, hogyha nem alakítunk szakszervezetet, mi abban nem fogunk beleszólni, és akkor én már így családi tanácsra is beláttam azt, hogy hát ezzel foglalkozni kell. Úgyhogy én igazából így bonyolódtam bele ebbe az egészbe, és hát azért léptem be egy olyan új szakszervezetbe, ez a PDS volt, mert hogy úgy éreztem, hogy a régi szakszervezetekben nem igazán lehet bizodalmunk, akiktől egészen addig csak azt láttuk, hogy jött egy néni, beszedte az 5 forintot, adott helyette egy bélyeget, és évvégén kaptunk egy csomagot.
Hát igen, amiről Balázsra is beszéltünk, hogy a szabadidő eltöltésének programfelelőse volt nagyjából az összes szakszervezet, de hát akkor ti kiléptetek ebből.
Igen, meg hát annak idején mi ezt tanultuk is, ugye a tanárképzésben volt ilyen, hogy tudományos szocializmus, hát munkásmozgalom története, és ott elmagyarázták nekünk azt hallgatóként, hogy hát a szakszervezetnek a feladata az, hogy a pártdirektívákat közel hozza a néphez, elmagyarázza, tehát egyfajta transzmissziós szíként működjön. Na most ez engem így soha nem érdekelt.
Hát ez érthető, de az arra én már emlékszem, elég sok új szakszervezeti vezetővel találkoztam, amikor az első nagy választások voltak, óriási volt a tét, hogy az értelmiségi szakszervezet, igen, stb. Megalakulgatott, létrejöttek, és akkor megvoltak a szakszervezeti választások, pesgett a dolog.
Igen.
Addig, ameddig fel nem álltak ezek a különböző szakszervezetek, létrejött egy új struktúra.
Illetve az új konfederáció.
A konfederáció,
igen.
És akkor utána úgy nagyon semmi.
Igen.
Sporadikusan bérviták, munkahelyi körülményeknek a vitatása, baleset veszélyek elhárítása. Tehát nagyon, nagyon felaprózódott a dolog, és nem lehetett érezni, hogy pedig akkor a politika ezt még támogatta.
Hát én nem egészen ezt láttam.
Az önkormányzatiságban...
Szerintem nem, hát a rendszerváltás körül azért óriási volt a svunk, hogy itt majd épül egy demokrácia. Én is, amikor elkezdtem a szakszervezetet csinálni, akkor úgy gondoltam, hogy na végre egy olyan hely, ahol a demokratikus döntéshozatali rend működni fog, és mi valóban a fékek és ellensúlyok részei leszünk, és azt a szerepet fogjuk betölteni, amit én eleve is fontosnak gondoltam, érdekképviselet, érdekvédelem, tehát arra fektetünk hangsúlyt, és nem ezekre a szociális jellegű juttatásokra, ami addig volt, és azt láttam, hogy az új szakszervezeteket is a régiekkel együtt nagyjából a politikai vezetés besorolta valami olyan mibe, hogy hát ez már az elmúlt rendszernek az ásata, gózsdé valamie, amit hát leginkább lebontani kell, és én azt is láttam így a PDS-ben már, hogy a régebbi szakszervezeteket nagyon azonosították a szocialista párttal, illetve hogy ahhoz hát, kötött igen. Egy ilyen filiálék voltak éppen, és hogy akkor az egészet uh-huh. nagyjából el kell törölni, és le kell építeni. Én nagyjából ezt az ellenszelet érzékeltem akkor, amikor a PDS-be léptem, akkor egyébként bennünket állandóan az SZDSZ-szel azonosítottak, és kérdezgették is elég sokszor politikusok, hogy na, hogy van az SZDSZ, ja, bocs, a PDS. Aztán utána, amikor a szocialisták...
Meg az MSZP-ben.
Vörösökhöz, igen. Vörösökhöz. De mi is lettünk vörösök.
Igen?
Persze, hát most azok vagyunk egyébként elég erősen, sőt, most már az államtitkár szerint tulajdonképpen milyen vörös terroristák is vagyunk, ugye a Róta Ármi frakcióhoz hasonlítgatott bennünket, ami egészen hihetetlen. Meg hát akkor, amikor a szocialisták visszaszerezték a hatalmat, akkor mi lettünk hirtelen a Fideszes szakszervezet. Úgyhogy szerintem nagyjából mindenek is voltunk. Mi talán a kisgazdákról lemaradtunk.
Baj, szerintem.
Igen.
De hát az ember azt gondolná, hogy sok...
Tehát ellenszél volt.
Politikai ellenszél, de ott vannak a tömegek, akik ki vannak szolgáltatva az új tulajdonosoknak, az új cégekben, nem merült fel az igény, vagy a szakszervezet miért nem tudta megszólítani hát, akkor ezeket az embereket?
Azt azért kell mondani még a rendszerváltás előtti időszakról, legalábbis az iparban, hogy ez a kollektív rész az teljesen kiesett a szakszervezeti érdekvédelemből, mert tényleg nem volt ki ellen, hiszen papíron az a miénk volt a gyár, a dolgozóké, nyilván valóságban nem, de azért egyéni ügyek már akkor is abban föl tudtak lépni adott esetben a szakszervezeti kollégák, már akkor is, tehát tudták az egyéni érdekeket képviselni, ha valakit hátrányért bármi miatt, akkor ebben el tudtak járni, és szerintem a rendszerváltás után például a Vasas területén azt nagyon elvitte az a része, hogy munkahelyek 10 000-re, 100 000-re szűntek meg. Igen. Tehát azért voltak 30 000-es vasgyárak, Ózdon, Diósgyőr, és akkor a kollégáknak hirtelen azzal kellett foglalkoznia, hogy mi lesz azokkal az emberekkel. Igen. Rengeteg hatalmas tüntetés volt, sztrájk volt, de hát ezek az emberek, tagok elvesztek, ugye sokszor örökre ekkor alakult ki, hogy akkor mindenki elmenekült nyugdíjba, rokkal nyugdíjba, ide-oda, és akkor így azért az iparban legalábbis ez a hatalmas bázis, ez oda lett, és ez 2010 óta kezd visszajönni, sose lesz olyan, de amióta az autóipar ide betelepült úgy rendesen Magyarországra, akkor kezdett az ipari bázis így Magyarországon visszaépülni.
Ebben szerepe van annak, hogy Németországból, ahol rettenetesen erős szakszervezeti mozgalom, a könnyű dolguk van, egy 2 milliós tagsággal csak ennyit csinálnak, és lebomlanak a falak. Ugye? Szóval az, és valami hagyomány onnan jön, vagy valami erő, valami támogatás?
Sőt, hát ugye a hagyományok onnan jöttek, tehát aki a Vasast megalapította, ő előtte Németországban volt ilyen betanuló tanulsz, tehát hogy onnan jön az ötlet is.
Az a 19.
században, igen.
Meg bocs, hogy közbeszólok, én látogatást tettem nemrégiben az IG Metallnál, és ott nekem elmesélték, hogy nekik az nagyon komoly érdekük, hogy itt nálunk is erősödjön az érdekvédelem, miért? Illetve olyan megállapodások kötődjenek, ami nem nagyon hátrányos a munkavállalókra, azért, mert ugye a munkáltató nagyjából azonos, és hogyha valahol, valamelyik országban elér valami munkavállalók számára előnytelen alkút, vagy egyáltalán helyzetet, akkor az sajnos visszagyűrűzik az anyaországba is. Tehát őnekik elemi érdekük az, hogy erősödjenek a provinciákon is, úgymond a szakszervezetek, ezt nekem az ottani emberek is elmondták.
Igen, tehát ugye ennek hagyományosan nagyon erős volt mindig a Vasas kapcsolata a német szakszervezetekhez, de ez az utóbbi gyakorlatilag körülbelül mióta én ott dolgozom, tehát 11 éve, azóta ez szintet is lépett az IG Metallval együttműködés, és azért, mert akkor kezdtek ide betelepülni nagyon nagy számban az
hogy megértsük ezt a dolgot. A győri Audiban dolgozó magyar munkavállaló, ha kiharcol egy jelentős béremelést, akkor ahhoz mit szólnak Ingolstadtban?
Nagyon-nagyon örülnek.
Annak örülnek. Nagyon-nagyon fordított örülnek. Esetben visszahat.
Azért, mert, az... nem, mert igazából, tehát hogy itt a közös érdek, mondjuk a Vasas és az IG Metall között az, hogy legyenek minél jobb bérek Magyarországon, legyenek minél jobb munkakörülmények. És azért, mert az IG Metall ennek azért örül, mert kevesebb munkahelyet fognak ők elveszíteni, mert kevésbé lesz olcsó Magyarország. Magyarországnak, Vasasnak, meg az itt dolgozóknak meg azért érdeke, mert nekünk nem, most már ugye munkaerő hiány is van, még jelenleg, tehát nekünk nem az az érdekünk elsősorban, hogy itt ilyen rabszolgamunkahelyek jönnek létre, hanem persze, jó minőségű munkahelyek inkább. Iparban. Tehát ugyanúgy, ahogy mondjuk elég egyébként végigmenni egy németországi autógyár dolgozói parkolójában, hogy ott milyen autók állnak, és mondjuk megnézni ugyanezt Magyarországon, hogy hány kategóriával rosszabb autók, és hány évvel idősebb autók. Tehát, hogy Németországban a legutóbbi időkig, de ma is egy autógyárban dolgozni, az egy olyan munkahely, ahol évente kétszer után el fog tudni menni külföldre, akár tengeren túlra nyaralni, és a többi, és a többi. És nyilván nekünk ez az érdekünk, tehát nekünk nem bármilyen munkahely kell, hanem jó munkahely kell Vasas, és itt van egy közös érdek, és ott nagyon szorosan együtt dolgozunk.
Egy magyar pedagógus szakszervezet, az teljesen magára van hagyva.
Hát igazából nem, tehát nagyon, nagyon jók a nemzetközi kapcsolataink. Igen. Tegnap például behívott bennünket az EFT, hát a legnagyobb, vagy talán az egyik, úgymondanám, egyik legnagyobb amerikai tanárszakszervezet egy olyan országos konferenciájára, ahol az összes szövetségi állam képviselői jelen voltak, és kikérdeztek bennünket például arról, hogy hogyan lehet egy diktatúrában, mert ők ezt így tekintik, az Orbáni diktatúrát, szakszervezetet működtetni, szeretnének tőlünk látni, hogy hogyan
félnek,
lehet
hogy életben maradni. Esetlen.
Hát így van most itt a Trump rendszer Kolyan. Után, meg hát nekik is volt ugye ez a No Kings mozgalmuk, és egyebek szeretnének olyan hát instrukciókat kapni, hogy hogyan is kerülnek több százezren az utcákra, stb. Szóval ez nagyon érdekes, most már ilyen kölcsönös támogatás van, eddig azt érzékeltük, hogy folyamatosan kaptuk egyébként tőlük a szolidaritási nyilatkozatokat, támogatásokat, és hát azokat a hát ilyen közbelépéseket, aminek következtében is részben például az Európai Unió kiemelten foglalkozott a magyar pedagógus bérekkel. Én azt hiszem, hogy ez egy közös eredmény volt, és itt nagyon fontos volt egyébként a különböző külföldi tanárszakszervezeteknek a lobby tevékenysége is az Európai Unión belül, hogy egy olyan egyesség jött létre, ami teljesen egyedülálló, hogy pedagógus béreket megfinanszírozott az Unió. Ilyen, ez egyébként szégyen.
Korábban azt mondták, hogy ez nem is lehet. Egységes,
így van.
Valahogy az Unió mégis elszánta magát, mert egyébként az Orbán kormány mindig erre hivatkozott, és szinte kizsarolta az Brüsszeltől, hogy őket idézzem, hogy mégis adjon a béremelésre Európai Uniós forrást, ami eddig nem volt.
Igazából nem kizsarolta, hanem valójában láthatóvá vált, és szerintem itt a szakszervezeti mozgalmaknak nagyon nagy jelentősége van, nem csak a mieinknek, mert nyilván azért mi is dolgoztunk ezen, hanem hangsúlyozom a nemzetközi tanárszakszervezeti mozgalomnak, az ITUC-nek is, amelynek egyébként szintén Brüsszelben van a központja, hogy eléggé reflektorfénybe került az, hogy a magyar pedagógus bérek meg a magyar pedagógus hiány hogy alakul. Világszerte nagyon nagy egyébként a pedagógus hiány, de hát azért a magyarországi meglehetősen kiugró, és hát kiugró volt a bérek elmaradása tekintetében is a helyzet. Úgyhogy ilyen szempontból mi nem vagyunk egyedül, de most azt látjuk, hogy ez a partnerség így ide-oda alakul, tehát nem csak segítséget kapunk, hanem segítséget adunk egyébként. Itt hadd mondjam el, hogy a PDS az a szakszervezet, amelyik Brüsszelben szervezett sztrájkot ottani iskolában. Ez is például egy érdekes dolog, mert hogy Brüsszelben van olyan iskola, pont az uniós képviselők, illetve dolgozók gyerekeinek az iskolája, az egyébként egy magániskola, ahol a helyben toborzott pedagógusoknak nagyon-nagyon alacsony volt a bérük, sokkal alacsonyabb, mint a delegált kollégáké, például akik Magyarországról tanítanak ott kint, és kapnak egyrészt itteni bért, illetve ott még az Európai Bizottság is megtámogatja a bérüket, és ott szólt a voltak magyar kollégák, hogy ők szeretnének a helyi kollégákkal szolidaritást vállalni, de ahhoz meg kellene szervezniük a szolidaritási sztrájkot, és ezért nekünk, mármint a PDS-nek kellett ilyen szolidaritási sztrájkot hirdetni. Jó, egyébként úgy tudom, hogy ez még eredményes is lett, legalábbis ez a visszajelzés.
Jó, hát a Magyar Szakszervezetnek van külföldi nemzetközi kapcsolatrendszere a nemzetközi szakszervezeti mozgalmon belül, de beszéljünk arról, hogy itthon az állandó visszatérő probléma mindig az volt, 90-es évektől kezdve, hogy megváltoztak a munkavállalási körülmények, nagyon sokan igen. elvesztették az állásokat, magukra maradtak a munkavállalók, és nem is érdekelte őket, mert nem érezték, nem tudták megfogni, hogy miért jó nekik egy szakszervezet, amikor másfél-két évenként új munkahelyre megy, vagy home office-ba kerül, stb. Stb. És a szakszervezetek nem tudtak kidolgozni új módszereket, vagy nem tudom, hogy próbálkoztak-e vele, hogy az így megváltozott munkavállalási feltételek közepette is legyenek új tagjai.
Szerintem de, kidolgoztunk igen. ilyeneket, csak ezek még nem igazán tudnak hatékonyak lenni. Itt van például ez az organizing modell, amit tudom, hogy a Vasas is alkalmaz.
Aminek
az a lényege, hogy azt próbáljuk elmagyarázni a kollégáknak, hogy a szakszervezet az nem egy ilyen külső valami, egy hivatal, egy természeti jelenség, hanem a szakszervezet az egy közösség, és nem az az elsődleges cél, hogy adjunk szolgáltatásokat, az is persze, de az elsődleges az, hogy őket képessé tegyük arra, hogy ott helyben tudják az érdekeiket képviselni, legyenek helyben képzett emberek, akikhez közvetlenül tudnak a kollégák fordulni, illetve hogy tudjunk közösséget, hálózatot építeni.
De ezen például, az embereket egy munkahelyi közösség
érdekli? Hogy ezen például a PDS nagyon régóta dolgozik, csak azt látjuk, hogy a szemlélet, tehát az emberek szemlélete nem változik olyan gyorsan, hogy erre egyáltalán fogadókészek legyenek. Valamennyire már igen, tehát én azért látok már ebben némi elmozdulást, meg hát azt is láttuk most itt másfél éves sztrájk folyamaton vagyunk túl az oktatásban, hogy
azért összekovácsolt egy kicsit
alakul. Igen, van egyfajta hálózatosodás, de ez még mindig nagyon lassú ütemű, ahhoz képest, hogy mekkorák a problémák.
Az látszik, hogy a társadalom olyan szempontból is változott, hogy az igény egyébként, ha meg is van a közösségekre, a lehetőség ez nagyon lecsökkent. Tehát most megint visszatérve az iparra, azért ott van ugye a most nagyon szenvedő Dunai Vasműnek a helyzete. Ott például a mai napig, hát sajnos most ugye elbocsátottak mindenkit, abban bízunk, hogy ez megváltozik, de ott tényleg közösség van. Tehát azok az emberek, mivel egy város, összejártak hétvégén közösen bográcsozni, sportprogramokat szervezett a legutóbbi időkig, a 2020-ig a szenvedés kezdeteig a gyár, tehát ott volt egy közösség, de a legtöbb modern gyárban, tehát most mai épülő gyárban, ez úgy néz ki, hogy vége a műszaknak, 5 perc múlva indul a busz. Ami hazavisz. És egyébként is el kell hagyni a cég területét, a környéken meg egyébként semmi nincs. Tehát az általában puszta közepén van egy épület. Mondjuk például a Dunai Vasmű ebben is ellentét, ott a belvárosban 10 perc biciklivel a gyár is el lehet érni. Tehát hogy emiatt is egyébként ez is kihívás. És tényleg tanuljuk ezeket a módszereket, ami viszont szerintem nagyon nagy tanulság így az elmúlt 10 évből, hogy ezeket le kell fordítani magyarra. Tehát nem a könyvet, igen. ahol le van írva ez, hanem ami adott esetben működik egy országban, az Magyarországon nem biztos. Tehát egy példát tudok erre mondani, hogy még Németországban ez az egy bevett szervezési módszer, hogy oda megyünk, megkérdezzük, mik a problémák, és csinálunk rögtön egy demonstrációt, rögtön valami figyelemfelkeltőt. És Magyarországon, ahol az van a génjeinkben, hogy a biztonság az első, legyen munkahely, utána, hogy az a munkahelyen mennyit keresek, és a harmadik, negyedik az, hogy egyébként milyenek a munkakörülmények, milyen a főnök, stb. De az első a biztonság. Ilyen környezetben én nem kezdhetem úgymond balhéval. Mert akkor azt fogják látni, hogy itt van ez a szakszervezet.
Ebből csak bajom csak lesz. A baj lesz. Már tüntet, meg már nyaljuk.
Még el se kezdtük, és már...
Tehát félünk ettől.
Meg a kiáró rendszer sajnos, nagyon erősen implementálódott a fejekbe. Tehát, hogy oké, nagy a baj, de talán ez rám nem lesz érvényes,
mert
én majd megoldom okosba, kiárom, velem nem olyan a főnök, meg majd valahogyan megoldom. Tehát ezek az egyéni utak, és ha valóban odajön mondjuk egy nagyhangú társaság, ország, és például így, ahogy mondtad, szervez egy kampányt, meg egyebek, akkor az még úgy ijesztőnek is volt, ugye? Nagyon sokszor például én nem is munkahelyen szoktam kollégákkal arról beszélni, hogy alakítsunk szakszervezetet, nem csak azért, mert a munkatörvénykönyve egyébként ebben ugye gátol bennünket, ha nincs a szakszervezetnek helyben képviselete, akkor a munkáltató nem köteles beengedni, hanem azért is, mert azt figyeltem meg, hogyha munkahelyen próbáljuk ezt csinálni, akkor oda mindig valaki benéz, érdeklődik, hányan vannak ott, kik azok, stb. Tehát sokkal nehezebb több embert elérni, mert már eleve attól félnek, hogy ja, hát őket itt kifigyelik, hogy ő ilyesmi iránt érdeklődik. Nagyon sok esetben egy kávézó, vagy akár egy kocsma az jobb helyszín ilyen szempontból, mert őszintében megmernek nyilvánulni a kollégák, és mernek például fű alatt egy szakszervezetet alakítani.
Mert szóval, itt van például a munkavállaló meg van félemlítve, igen, mert a munkaadók többsége ellenségként
tekint. A védelem is később indul be, ugye, egy év után.
Meg tehát akkor mi kell ahhoz, ami a fejlettebb kapitalista államokban kialakult, hogy a munkaadó, ha bölcs, már pedig a többsége az, érdekelt abban, hogy legyen szakszervezet. Itt meg ellenség, a bóvó ellenségnek tekintik.
Hát ki kellene épülni ennek a rendszernek, ami ott egyébként tradicionálisan van. Tehát az, hogy egy országban a szakszervezetre bíznak bizonyos alapvető szolgáltatásokat, mint például mondjuk a munkanélküliséggel kapcsolatos biztosítás, vagy olyan ellátás, ellátórendszer, ami ehhez kapcsolódik. Tehát amikor az illető munkavállaló érdekelt abban, hogy ő ebbe bekerüljön, vagy például a kollektív szerződés nem mindenkire érvényes, tehát úgy alapvetően, vagy automatikusan csak a szakszervezeti tagokra, a többieknek meg kell vásárolni azokat a szolgáltatásokat, vagy azokat a lehetőségeket, amelyeket a kollektív szerződés biztosít, hát akkor már egy kicsit más, ugye, a szakszervezetekhez való viszonyulás. Vagy például, hogyha álláshelyek betöltésébe bele tud szólni, mint Németországban, ugye az üzemi tanácsok, meg ez a mi közalkalmazotti tanácsnak fordítottuk le annak idején, de hát valójában az ennél egy kicsit többet jelent, tehát amikor itt az ilyen tisztviselői helyek elosztásáról, illetve betöltéséről van szó. Tehát a szakszervezeteknek
beleszólása van.
Sokkal több joga, sokkal nagyobb beleszólása, és sokkal nagyobb ilyen úgymond elosztó szerepe van, ami által a tagság az abban érdekelt, hogy ő tag is maradjon, illetve aki belép egy munkahelyre, taggá váljon, nem kérdés. Vannak olyan országok, ahol ennek olyan erős a tradíciója, hogy működött ez a bizonyos ilyen zárt shop, vagy nem is tudom, hogyan kell mondani, ez a closed shop rendszer, ilyen például az Izland, ahol, hogyha megkérdezed, hogy hányan vannak az izlandi tanárszakszervezeti tagok, ezt én kérdeztem egyébként a világkongresszuson, mert pont mellettem ült az izlandi küldöttség, elmondták, hogy hányan vannak a pedagógusok. Nem mondom, nem ezt kérdeztem. Hányan tagok?
Mennyien a tagok hát, ebből?
Nem kérdés, hogy mindenki.
Ja, hogy mindenki.
Mert hogy az országosan egy tradíció volt, hogy ha valaki munkavállalóvá válik, akkor ő egyúttal szakszervezeti tag. Na most ez már Izlandban is valamelyest leépült, most már az ottani alkotmányban is az szerepel, hogy vannak ezek az úgynevezett priority clauses-ek, tehát hogy bizonyos dolgokban előnyt vannak élvez. Előnyök, mm-hmm. így van, de azért nem kötelező tagnak lenni. Na de a szakszervezeti tagságnak tovább is olyan durva előnyei vannak, hogy nem kérdés, hogy valaki szakszervezeti tag lesz.
Miközben az ember azt gondolja, hogy valami automatikus, meg kötelező, az kevésbé értékes.
Igen, ez szerintem itt, ez egy kicsit önkényes rendszer, de szerintem itt három feltétel van, hogy egy szakszervezeti mozgalom erős legyen. Ez egyik a maga a szakszervezetek. Ahogy mondtam, nálunk a szakmai rész szerintem rendben van. Ami probléma, az nagyon-nagyon felaprózódott. Tehát ágazatonként több szakszervezet van, és a mozgalmi jelleg egy kicsit kiveszett. Aztán van a társadalmi környezet, tehát mondjuk mennyire szolidáris egy társadalom, vagy mennyire az egyéni utakat keresi, tehát mennyire áll ki olyan ügyekért, amelyeként, ha meg is oldódik neki közvetlenül, amúgy nem lesz jobb, de szolidáris a másikkal, mert arra számít, hogy legközelebb majd az ember is szolidáris lesz vele. És a harmadik lenne szerintem a politikai jogi környezet. És nem kell, hogy mind a három rendben legyen. A probléma, hogy nálunk Magyarországon egyik is teljesen rendben.
Így van, pontosan.
És van mondjuk angol szász országot, tehát mondjuk Anglia, ahol igazából, vagy Amerikot, bizonyos államokban még rosszabb a helyzet a szakszervezeteknek a jogi környezetet tekintve. Tehát például Magyarországon a szakszervezet alapítás nagyon liberális. 10 ember összejön, megcsinálhatja a szakszervezetet. Amerikában a gyárban 50% plusz egy szavazatot be kell gyűjteni a szakszervezetnek kívülről, tehát nem mehet be a gyár területére addig, és csak a bent dolgozók, akiket vagy megfélemlítenek, vagy kirúgnak, vagy nem, és meg kell szavaztatni, és 50% plusz egy kell ahhoz, hogy egy gyárban lehessen szakszervezet. Tehát ez egy nehezített pálya, de mivel a társadalom jelentős része szolidáris, és tudja, hogy miért fontos a szakszervezet, ezért ezzel szembe tudnak menni, és a szakszervezeteknek nagy bázisuk van, pénzük van, erejük van, ezért meg tudják csinálni a politikával szemben is.
Na, de hát, hogyha ebben az amerikai szisztémában a munkavállalók több, mint fele, tehát 500% plusz egy csatlakozási szándék kell, akkor ha ez nagy nehezen létrejön, akkor ez baromi erős. Így ahhoz van, képest, hogy itt egy 3000-es foglalkoztatottság mellett már 10 megcsinálják azt a kis picit, és akkor mit csinál a 3990?
Ezt mi nem is javasoljuk, hogy 10 ember egyébként
hát jelentse be. Csak de mondom, igen. Hogy akkor...
De így van, tehát ez egyébként ahol hátrány, vagy ahol hátrány, ott egyébként előny is, de így van azzal is, hogy mondjuk most már Magyarországon 10%-ot meg kell szervezni egy gyáron belül.
Magyarul nem csak arról van szó, hogy milyen jogosítványok vannak, milyen támogató törvények vannak, hanem hogy a munkavállalók mennyire veszik komolyan, mennyire érzik szükségesnek, és akkor kitapossák maguknak.
Így van, ha a társadalmi támogatottság olyan, akkor ezt meg lehet csinálni, de egyébként Olaszország is példa erre, ott is ott megosztottak is egyébként a szakszervezetek, mert ott is több konfederáció van, de egyszerűen a társadalmi közeg meg olyan, hogy utcára tudják és meg tudják szervezni akár az országos tájékot.
Na, erről beszéljünk még egy picit, hogy Magyarországon ehhez nincs meg a jogosultsága a szakszervezetnek, hogy valóban mindenki azt mondja, hogy ilyen bérviszonyok mellett, ami Magyarországon kialakult, ilyen inflációs környezetben a munkavállalóknak a jogainak a megfosztása után országosztrák. Tehát ki? Hogyan szervezze meg, ha nincs jogosítványra?
Igen, igen. És hát egyébként még visszatérve egy mondat erejéig, hogy miért tudnak még erősek lenni külföldön, vagy nyugatra, vagy tőlünk főleg északra a szakszervezetek. Hát én ezt folyamatosan hallottam svéd, dán, illetve hangsúlyozom az előbb említett izlandi kollégáktól, hogy hát a munkabéke az nagyon fontos a munkáltató számára, és a kormány számára is. Nálunk ez a munkabéke témakör, ez azért nem igazán van komolyan véve, mert hogy itt nálunk ténylegesen, amit említettél, általános sztrájk, vagy elhúzódó, vagy tényleg olyan sztrájk, ami úgy összességében fáj a kormánynak, vagy fáj a hatalomgyakorlónak. Egyrészt az eddig nem is nagyon volt, másrészt ahol volt, ott nem fájt anyagilag, hogyha egy pedagógus sztrájkol, akkor egyébként spórol az államnak, és egyébként nem érzékelhetőek nagyon sok esetben a sztrájkok, mint például a mi esetünkben, ugye ahol olyan mértékben korlátozták a sztrájkjog gyakorlatilag, hogy alig lehet észrevenni, mert ha a pedagógust például sztrájk alatt tanítatnak, tehát hogy köteles órát tartani, illetve gyermekekre felügyelni ott a saját iskolájában, nem egy kijelölt helyen például, ahogyan azt egyébként korábban a sztrájk törvény lehetővé tette, hát úgy akkor már is megkérdőjeleződik, hogy ugyan miért álljon bele a munkavállaló. És hát egyébként beszélgetetek az elején, ugye, hogy a Fidesz kormány hogyan viszonyult a szakszervezetekhez, meg a sztrájkjoghoz. Hát az első volt, amit tett, ugye, hogy hozzányúlt a sztrájk törvényhez.
Azonnal, és akkor volt kötelezte, a tüntetés is egymás után.
Kötelezte arra a feleket, hogy állapodjanak meg az úgynevezett még elégséges szolgáltatásokba. Igen. Ez mondjuk az iparban nem okvetlenül fáj, mert van egy számos olyan terület, ahol nem lehet azt mondani, hogy kötelező lenne a még elégséges szolgáltatás. Na de ahol ilyen van, ott ez abszolút le tudja bénítani a sztrájk szervezését.
Ráadásul megy a megfélemlítés, elvesztik a pereket azok a tanárok, akik kőkeményen kiálltak, mert azt a jogos...
Az egy kicsit más volt azért, az pont arra épülő, hát egy ilyen polgári engedetlenségi mozgalom volt, hogy tiltakoztak ezzel a sztrájkjog szűkítése miatt. Igen. Tehát az erre történt.
És hogy a nemzetközi együttműködés szolidaritás fontosság, ugye, hogy ezt pár éve Angliában is bevezették, ezt a még elégséges szolgáltatást több. Igen. A közszférában. Tehát egymástól nyilván a kormányok is másolnak, igen, nem csak a munkáltatók, és nyilván emiatt meg nekünk szakszervezeteknek is ez kell.
Visszamennék arra az időszakra, amikor 1994-ben az MSZP megnyeri a választást, jól emlékszem, akkor rögtön utána a szakszervezeteknek erős szerepe van az önkormányzatiságban, például a társadalombiztosítási önkormányzatot a szakszervezetek alakítják meg, ők felügyelik, a kezükben van a dolog, és akkor jött egy vita, hogy hogy lehet az, hogy a szakszervezetekben vannak a parlamentben, kettős hatalmi játszma, stb. Ez egy jó pillanat lehetett.
Meg az üdülés is. Ugye emlékezzünk rá, az is akkor eredetileg úgy volt, hogy a szakszervezetek kezében marad és lesz. Igen. Hát ezek azok az ilyen plusz jogok, vagy valamiféle hát tekintét, vagy mindenképpen olyan hát lehetőséget adó dolgok lettek volna Magyarországon is, ami által kötelező lett volna mindenkinek például szakszervezeteket komolyan venni. De ezek érdekes módon így elhaltak. Igen. Egyébként az első választások is, ha emlékszünk rá, amikor behozták a reprezentativitást. Milyen választás is volt az? Olyan, mint a képviselő választás, tehát szimpátia alapon működött, aztán utána szépen így szűkült, és most már a taglétszám az, ami meghatározza a reprezentativitást. Ez az iparban már nincs, tehát szerencsésen a munkatörvénykönyvéből kiveszett, de a közalkalmazotti törvényben megmaradt, és onnan egy az egybe átemelték a pedagógusoknak ezbe az új hát ilyen jogállási törvényébe, amit státusztörvénynek nevezett először a hatalom, mi leginkább bosszú törvénynek, igen, nevezünk, és abba bekerült ez úgy, hogy mindenféle jogot korlátoznak azzal, hogyha nem éri el a 10%-ot a szervezettség. Márpedig most a jelenlegi viszonyok közepette még a legnagyobbnak mondott szakszervezet sem tudta ezt elérni, főképpen úgy, hogy egyébként a tagdíjaknak a továbbutalását is ugye megszüntette, megtiltotta konkrétan ezen a területen.
Mindegyen magának kell befizetni, nem lehet levonatni.
A törvény. Igen. Egyedül a munkatörvénykönyv hatája alá tartozóknál maradt ez meg, az összes többinél gyakorlatilag ez kikerült. Ez hatalmas anyagi veszteséget okozott egyébként az érintett szakszervezeteknek. A PDS-nek is, csak nekünk azért valamivel kevésbé, mert mi már a megalakulástól meglehetősen nagy ellenszélben működtünk, és nagyon sokan a tagjaink közül azt mondták, hogy nem merik a munkáltatóra bízni, hogy utalja a szakszervezeti tagdíjat, nem azért, mert ellopta volna, hanem azért, mert nem akarták, hogy megtudja a munkáltató, hogy ők egyáltalán PDS tagok.
Igen, egyébként ez is olyan, hogy önmagában ez sem lenne ördögtől való, hogy legtöbb nyugati országban maguknak fizetik az emberek a tagdíjat, csak ez, hogy hirtelen megint egyeztet, totálisan egyeztetés nélkül, minden nélkül, igen, egy évtizedes bevett gyakorlatot fölrúgni, ez a probléma, mert ahogy te is mondtad, bélyegek voltak régen, tehát hogy ott sem a munkáltató vonta. Tehát, hogy de ezt egyik napról meglépni egyeztetés nélkül, nyilvánvalóan bosszú szándékkal ez az, ami nagyon, hát, és jól jellemzi egyébként a szociális párbeszédnek a színvonalát Magyarországon.
És semmiféle egyeztetés nem volt ezzel kapcsolatban. Egyébként még azt is hát eléggé problémásnak tartjuk, hogyha bármilyen béremelés volt. Eddig ez ugye automatikusan jelentette azt, hogy a szakszervezet bevétele is nőtt, mert arra azért senki nem figyelt olyan nagyon oda, hogy ja, most akkor emelkedett x százalékkal a bérem, és hogyha százalékos volt a tagdíj, akkor a tagdíj is emelkedett. Most pedig azért azt nagyon nehéz elérni, hogy ki állítsa be a havi levonást, vagy a havi átutalást, hogy ja, hát akkor most nőtt a bérem, akkor nekem meg kell emelnem a havi tagdíjamat. Általában fix tagdíjakra állnak be a szakszervezetek, és hát ezáltal például a mi esetünkben sincs annak semmiféle látszata, hogy valamelyest azért emelkedtek a bérek. Ettől nem lett több a szakszervezetnek a bevétele, viszont a problémák, meg a mindenféle egyéb más, például most a legutóbbi teljesítményértékeléssel kapcsolatos ügyekben egyre több a panasz, és egyre többet kell dolgozni ezzel, mindazonáltal meg a kapacitásainkat nem tudjuk növelni.
Ezt egy pillanatot megragadnám ezt a teljesítményértékelést, mert ez egy nagyon friss ügy ugye a pedagógusok esetében. Ezt úgy érzem, egy klasszikusan szakszervezeti feladat lenne nagy dobra verni. Azt az aljasságot, hogy a tankerületi vezető és az iskola igazgatók önkényesen írnak egy értékelést, amitől függ a béremelése az illető tanárnak. Nem lehet belenézni és beleszólni ebbe a dologba. Ő mindenkiről azt ír, amit akar, és egy abszolút diktatórikus módszerről van szó, és akkor utána kapar a szakszervezet, hogy ez így, meg úgy.
Abszolút szubjektív.
Ezt hogy lehet?
De mi nem utána kapartunk, mi már előre szóltunk, hogy ez nem jó. Egyébként volt egy ennél is szörnyűbb tervezet, amit még Pintérék kiadtak ilyen tervezet formájában, ami még azt is lehetővé tette volna, hogy béreket csökkentsenek. Na most azt azért sikerült elérni, hogy legalább az nincs, na de hát ettől még ez egy teljesen szubjektív rendszer, ami ráadásul, hogyha most például valaki kap valamennyi emelést, egy ilyen abszolút mondom szubjektív eljárás következtében, mert ugye egyik pedagógus majd kap béremelést, a másik nem. Egyik kap mondjuk ugyanazért a pontszámért 20 ezer forintot, a másik 60 ezer forintot, na de ez a bér lesz majd a következő évi béremelésnek, ami százalékos lesz az alapja, tehát itt exponenciálisan húznak majd szét valaki a bérek. Így van.
Jövőre nézve
na
is.
De ezt a rendszert, amit egyébként a kormány az unió felé tett vállalásába beírt, tehát ebbe a csomagba benne volt, hogy lesz egy ilyen teljesítmény differenciálás, mi is van ebben? Az szerepel benne, hogy ezt a szakszervezetekkel együtt kell kidolgozni.
És
ez nem történt meg. És most, amikor ezt Maruzsáék fejére olvastuk, nem csak most, hát már folyamatosan tesszük, legutóbb Maruzsa azt mondta, mint egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen rossz kisdiák, hogy jaj, de hát ezért nem kompítont a fejünkre az Európai Unió, nem lett ebből semmiféle elvonás. Hát akkor ő úgy gondolja, hogy ezt nyugodtan megtehették. Egyébként nekem szándékom az, hogy beszámolok az Európai Bizottság képviselőinek arról, hogy milyenek ezek az úgynevezett egyeztetések, mert most már folyamatosan ilyen uniós projektfejléc alatt írogatjuk alá a jelenléti éveket, és ez olybá tűnik, mintha tényleg tartalmi egyeztetések folynának, közben hát ezek maximum konzultációnak nevezhetők, illetve felsoroljuk szóban is azokat a problémákat, amelyek például a státusztörvénnyel, a teljesítmény értékeléssel vannak, ezeket jó előre egyébként meg is szoktuk küldeni, és akkor ezt így meghallgatják. De amikor megkérdezem, hogy és miben változtatnak, mi fog történni, akkor ezt Maruzsa Zoltán nem tudja, mert egy olyan szemét küldenek tárgyalni, akinek semmiféle felhatalmazása nincs.
Igen, és itt a körbezáró, ez a következő gondolatot vetette fel, és ez minden szakszervezetet érint, hogy nincs papíron van szolidaritási tüntetés, vagy valami ilyesmi. De mindig azt látjuk, hogy egy ágazatban probléma van, akkor ott van egy demonstráció, netán egy sztrájk, és nincs hozzá kapcsolódó más területek szakszervezeti szakszervezetei nem csatlakoznak.
De volt ilyen. Mi ilyen többször is szerveztünk.
De most ezért lehet, hogy volt, de én civilként.
Na de várj.
Igen, valami rémlik, de átütő erejű
de
nem.
De rögtön elmondom, hogy mi történt. Tehát például 2019-ben meghirdetett március 14-ére a köztisztviselők szakszervezete, az MKKS egy sztrájkot, és mi arra megkérdettük, hogy szolidaritási sztrájkot szervezünk. Ebbe elég sokan hajlandóak voltak belemenni. Mi történt? Körlevél ment az állami iskolákba, hogy ez a sztrájk jogellenes, stb. Amit a bíróság ki is mondott, hogy ez ennek abszolút nem volt alapja. Na de mi történt? Hát nyilván egy csomóan visszaléptek, nem merték megszervezni.
Igen. És a fő probléma, tehát az jó, hogy akkor papíron van szolidaritási sztrájk, de nyilván ez sokkal nehezebb megszervezni, hogy valaki álljon ki gyakorlatilag másnak a béremelése mellett, és akkor én ne keressek pénzt, mert a sztrájk alatt nyilván nem keres az ember pénzt, de politikai sztrájk viszont tilos. Tehát mondjuk a rabszolgatörvényre, ha visszaemlékszünk, törvények ellen viszont nem lehet sztrájkolni. Tehát és pedig ott lehet, hogy bele lehetett volna állni, hogy akkor sokan feldobták, hogy miért nem szerveznek a szakszervezetek országos sztrájkot, mert nem lehet. Tehát ott ügyeskedni lehetett volna, hogy akkor valahol, ahol pont bértárgyalás van,
mondani,
akkor csinálunk is akkor
arra. Erre azt szokták mondani, hogy kritikus helyzetben egy ilyen törvényről ki lehet mondani, hogy ez rossz törvény, mert vannak jó és rossz törvények, és nem tartom be, és megszervezem a sztrájkot.
Igen, ez teljesen így van, csak mint szakszervezeti vezető, én még azt mondhatom, hogy én ezt bevállalom, és akkor én megcsinálom, és vállalom a következményeket, gyakorlatilag ilyen polgári engedetlenként, de ugye a törvény azt mondja, hogy aki jogellenes sztrájkba vesz részt, az azonnali hatállyal elbocsátható. És hogyha, azt
akkor
bevállalni...
Akkor rájdot is megfenyegette
nem tudod
a
megvédeni.
Kormányzat, hogy mindenkit büntetés kap, ez meg stb.
Igen, csak más az, hogy belengedtek néhány 10 000 forintos tüntetést, amire egyébként nagyjából mindenki sejtette, hogy nem tudják majd megcsinálni, vagy ha igen, igen, akkor tényleg azt azért túl lehet élni, vagy úgy ment ki valaki, hogy túl tudja élni, meg elveszíteni az állásomat. És egyébként arról nem beszélve, hogy a sztrájk törvény ilyen szempontból is ez egy nagyon egyszerű egyoldalas, gyakorlatilag másfél oldalas papír, semmi konkrétum nincs benne, de az például egészen konkrét, hogy a következmények a lehető legsúlyosabbak. Tehát, hogyha egy jogellenes sztrájknál anyagi felelőssége van a szervezőnek. Ez azt jelenti, hogyha én egy autógyárat leállítok, az autógyár kára az olyan percenként mondjuk 10 millió forint. Uh-huh. Most két órára leáll, akkor az 120-szor 2 millió.
Képzeld el, ha ilyen kártérítés igényel lépnek fel
valakivel szemben. Utolsó forintig behajthatják.
Tehát és a 3000 ember lehet büntetni?
Nem, a szervezőt.
A szervezőt.
Tehát mondjuk adott esetben a Vasas szakszervezetre behajthatják akár több milliárd forintot egy két órás sztrájkért, vagy több száz millió forintot egy két órás sztrájkért, egy országosnál több milliárdot, és akkor megint nem az van, hogy mert én megint csak azt mondhatom én, mint Vasas szakszervezeti vezető, hogy nekem jó, max elviszik a, nem tudom, az összes, kisöprik az összes pénzemet mindenhonnan az utolsó centig, na de akkor a szakszervezetnek is vége. Tehát itt van egy 140-150 éves szakszervezet, annak is vége. Tehát, hogy szerintem is vannak azok a helyzetek, amikor személyes kockázat, az belefér, mert szerintem valaki szakszervezeti vezető lesz, Erzsérről még talán többet tud beszélni, mint én, hogy milyen személyes kockázatokkal tud ez járni. Azt be kell vállalni, mert ez egy ilyen munka, de ott azért több ezer ember állásával, illetve magának a szakszervezet jövőjével, az egy kicsit más történet. Még akkor is egyébként, igen, szerintem is ez egy rossz törvény. A sztrájk törvény is rossz törvény, a rabszolga törvényről nem is beszélve. Hogy
hát igen, akkor a rendszer rossz, tessék abba, vagy nincs stopp.
De... Nem egészen. Csak itt bejött még egy elem, tehát az a probléma, hogy nagyon sok esetben a munkavállalók azért kellő időt, kellő energiát nem fordítanak arra, hogy egyáltalán milyen lehetőségük van. Itt volt most például a sztrájkunknak a korlátozása. Azért elég ostobán csinálták ezt meg, ugye? És ezt mi ki tudtuk játszani azzal a sztrájk módszerrel, amit hirdettünk is mindenhol, csak azért voltak olyan kollégák, akik ezt egyáltalán, tehát nem foglalkoztak vele, el sem olvasták, illetve akik azt mondták teljesen jogos dühből, hogy na de hát azért már álljunk meg, hát ez milyen sztrájk, és beleállnak a polgári engedetlenségbe. Csak az a probléma, hogy mi szóltunk előre, hogy a polgári engedetlenség ma Magyarországon vagy nem, vagy nagyon nehezen védhető. Volt ugyan egy elsőfokú eljárás, ahol felmentették.
És másodfokon elvesztették a tölgyesikaték.
Azért, mert ez tényleg bírói mérlegelés jogkörbe tartozik, erre nem lehet azt mondani 100%-ban, hogy a kollégákat meg tudjuk védeni, de akkor viszont meg tudtunk volna mindenkit védeni, ha megcsinálják azt, amit javasoltunk, hogy olyan sztrájk időszakokat hirdessenek meg, ahol az egyik héten tényleg teljes mértékben bele tudnak állni a sztrájkba, ugye a tanóráknak az 50%-át igen, kellett volna megtartani, nem tartanak meg egyet sem, viszont a következő hetet is sztrájknak nevezik, ott megtartanak mindent. Mindent, az minden. Adminisztratíve sztrájknak minősül, és a tanítás is megvan. Igen, és ezt nem tudtuk keresztül vinni, ez nagyon jó lett volna.
Még annyit egyébként a rabszolgatörvényről, hogy ott azért az a pozitívum elmondható, hogy szerintem az elmúlt sok év legnagyobb marketing teljesítménye volt a szakszervezetnél. Ha jól tudom, ezt még a Kordás Laciék találták ki, hogy ennek azt hívjuk akkor rabszolgatörvénynek, mert ez mindenhova így ment. Igen. Egész Európában ez
így lett. De te tudod, hogy hívtuk a munkatörvénykönyvet, az újat, hát cselédtörvény.
Ja, igen.
És az is passzolt rá,
sajnos. Így van, és ez rabszolgatörvény annyira jól átment, hogy ezt igen, nagyon kevés munkáltató, igen, ha egyáltalán merte alkalmazni. Egyrészt, mert utólag úgy tűnik, hogy egyébként tényleg nem is nagyon kérték valószínűleg
egyébként, ezt, hogy legyen ilyen. Bocs, csak a hallgatók miatt gyorsan mondjuk el, hogy az önként vállal túlmunka miatt.
Igen. Most a műsor vett véget a lehetséges elméleti sztrájknak, a műsoridő, és nem pedig a körülmények. Köszönöm szépen, hogy köszönjük, itt voltatok. Nagy Erzsébet a pedagógusok, de demokratikus szakszertének ügyvivője, és Babel Balázs a Vasas szakszert alelnöke volt a vendégem, szerkesztőn Sofrai Péter nevében. Köszönöm a figyelmet. Folytatjuk, jó? Össze, minden jót.
Rendben.
Köszönjük.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.